Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, köszönöm szépen a meghívást. Valójában itt címszavak lesznek a kisebbségi magyar közösségek társadalmi átalakulásáról, ugye itt a 15 perc alatt. Az én legfontosabb célom az, hogy gyakorlatilag egy olyan témáról beszéljek, amit mindenféle szimbolikus kontextus beborít, és nem önmagában kezeljük ezt a témát, hanem gyakorlatilag Magyarország identitáspolitikai közösség deficitjében próbáljuk ezt a kérdést kezelni. 6 fontos társadalomtörténeti folyamatról lesz szó, a kisebbségi társadalomra alkotott kép átalakulásáról is szólni fogok, és hogyha jut idő, a magyar-magyar viszony legfontosabb problémáiról. Vágjunk bele! Ugye itt a kiskörről fogok igazán beszélni. Én nagyon fontosnak látom azt, hogy tisztázzuk, hogy magyar nemzetiségűek, magyar származásúak és magyarul beszélők más jelentenek. Ugye itt az amerikai példa, hogy a történeti Magyarországról származik 1,5 millió magyar, aki magyar nemzetiségű, az durván 150 ezer, és aki magyarul beszél, az cirka egy 100 000-es népesség. Amikor megnézzük Kárpát-medence etnikai térképét 10-ben és 2002-ben, akkor látjuk, hogy bizonyos területek, ugye az árványok tűnnek el, és látjuk azt, hogy van egy homogén Magyarország. Ugye egy másik téveszme, ami a mostani népszámlálás után kapott lábra, hogy elnemzetlenetidés van. Ugye ez sajnos a statisztikai műveletlenségnek köszönhető, hisz 1,5 millió ember nem válaszolt a nemzetiségi kérdésre. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem magyarok, hanem azt jelenti, hogy nem válaszoltak erre a kérdésre, illetve Magyarországon teljesen összemossák a külhoni magyarok nemzetiségi státuszát és a magyarországi nemzetiségek státuszát, ugyanis Magyarországon 2 lehetőség volt nemzetiség, illetve megadni egy adott kultúrához való kötődést, és aki ezt a másodikat adta meg, azt is Magyarországon nemzetiségnek tekintik, ugyanúgy, mint a külhoni magyarokat. Ezeknek az embereknek 60%-a első helyen magyarként jelölte meg magát. Ugye itt vannak az előrejelzések a külhoni magyarokkal kapcsolatban a térségre nézve, és ebből látjuk azt, hogy összességében 2021-ig egy 10%-os fogyás várható, és a dolognak a nyertese az lényegében Magyarország. A külhoni magyarok alapvetően Magyarországra jönnek, illetve Ausztriába, ez a új migráns munkavállalói csoport, tehát teljesen külön kell kezelni a burgenlandi 6000-es magyarságot, és azt a körülbelül 30-40 000-es tömeget, aki eredeti volt Bécsben, és erre rátelepül a mostani migránsoknak egy olyan 80-100 000-es tömege, akik kifejezetten magyarországiak. A legnagyobb csökkenés, ez mindenképpen Horvátországban és Szlovéniában várható, ahol úgymond ilyen stabil helyzet létezik, és a korfa is normális, Szlovákia és Ukrajna esete. Ugye ez szemléletesen mutatja az elkövetkezendő időt. És hogy itt vagyunk az első folyamatnál, a népesség fogyásnál, aminek a lényege, hogy 1910-hez képest, amikor még a térségben durván azt lehet mondani, hogy régiónként 1/3-át adta a régió lakosságának a magyarság, ma már Erdélyben 1/5-öt, a Vajdaságban 1/7-et, a Kárpátalján 1/8-ad, és Szlovákiában 1/10-ét adja a lakosságnak a magyarság. De nagyon fontos, hogy az utolsó népszámlálás volt szinte az első olyan népszámlálás, ami nem járt együtt kataklizmával. Ez nagyon fontos, és ez volt az első olyan népszámlálás, ahol bizonyos értelemben a népességfogyás volt olyan ország, ahol arányaiban megmaradt a magyarság, ugye Románia ez az ország, ahol a 6,5-es arány megmaradt, nem azért, mert a magyarok demográfiailag jól teljesítettek, hanem azért, mert sokkal jobban fogytak a románok Románián belül, elsősorban a külföldi munkavállalás miatt. Ennek a visszahatása az a román politikai nyilatkozat, ami a Balkánon lényegében az egész vlak népességet románnak tekinti, és fölajánlja a román állampolgárságot ehhez, aminek hát ugye messze menő következményei lesznek. Tehát ezeket a kataklizmákat én nem sorolnám föl, de szembe kell néznünk azzal, hogy lényegében az egész tudásunk a külhoni magyarságról egy veszteség narratívára épül, és ezzel a veszteség narratívával igazából túl sokat nem tudunk elérni. Itt az utóbbi két népszámlálásnak az eredményei láthatók, összevonva a fogyás. Ebből azt látjuk, hogy lényegében van egy 600 ezres fogyás 89-től napjainkig. Ennek durván 45%-a az a migrációból adódik, 41%-a az a természetes szaporodásból, és egy durván 13% az asszimilációból adódik. Erdélyben az utóbbi 10 évben lényegében kiegyenlített a természetes fogyás és az elvándorlás, de azt is látnunk kell, hogy 2006-tól Magyarország nem tudja megtartani a külhoni magyar diplomásokat. Lényegében ezek tovább mennek Magyarországon túlra, és ma már a technikus szakmunkás réteg is túllép Magyarországon. A szlovákiai fogyásnál a legfontosabb az asszimiláció, ugye itt a legkisebb a különbség a magyar kisebbségi közösség és a szlovák társadalom között. A Vajdaságban pedig még az előző népszámlálás alatt ugye a délszláv háború miatt volt egy nagy menekült hullám, ez leállt. Ezek a 5000-es szám, amit most kimutatnak, ezek nem valós számok, jóval nagyobb a migráció Magyarország felé, csak ezt még a népszámlálásnál nem mutatták ki. Tehát gyakorlatilag ezek a legfontosabb okok, a migráció, az előregedés és az asszimiláció kérdése. Ugye ennek a migrációnak az első számú nyertese mindenképpen Magyarország és a határmenti térségekben, illetve azt kell mondani, hogy az országos migrációs folyamatok elsősorban Romániában és a Szórványban kihatnak a magyar közösségre is, és még inkább növelik ezeknek a szórvány közösségeknek a csökkenését, elsősorban a spanyol és olasz munkavállalással. Hogyha az előregedést nézzük, akkor látjuk, hogy 2001-ben a 114 év alattira jutó 60 év fölöttiek száma hogyan alakul, és itt azt érzékeljük, hogy lényegében az ukrajnai és a szlovákiai magyar kisebbségi közösség az, amely az országos átlagnál fiatalabb, a romániai az körülbelül ezen a szinten van. A harmadik ilyen nagy probléma csoport az asszimiláció, aminek az egyik oka a vegyes házasság, a nagyvárosi lakótelepek és a nem magyar iskoláztatás, és hát úgy látni, a vegyes házasság adatokat. Második nagyon fontos társadalomtörténeti folyamat, egy reruralizáció játszódik le az egész térségben, és ezen belül a magyarok ebben különösen érintettek. Bizonyos városok elvesztették a magyar többségüket, Marosvásárhely és Szabadka, amelynek nagyon komoly politikai következményei vannak, hisz az itteni elitek saját életükben válnak kisebbségivé, és lényegében azok a VMS vagy a RMDS körüli problémák jelentős részben erre a politikai hiszterizáltságra vezethetők vissza. Jelentősen csökkent a magyarság többsége Beregszászon, Szatmárnémetiben és még mondhatnánk néhány várost, és megnőtt a regionális közösségen belül a kisvárosoknak a szerepe. Harmadik nagyon fontos folyamat, egy középosztályvesztés, amit kisebbségi kompetenciának nevezünk. Ez a kisebbségi kompetenciákon belül a legfontosabb az oktatási pozícióknak a kérdése, és itt következik be a képzettségi hiány, a tőkehiány és a migrációs veszteségek. Hogyha megnézzük ezt az adatsort, az utolsó adatsort kell nézni, lényegében 2010-ben minden környező ország országban a felsőoktatás, a magyarok a felsőoktatás vagy a diplomások között messze alul reprezentáltak, lényegében felét adják, ugyanez bizonyítja ez a színes ábra. Ugyanerről van szó a foglalkozási szerkezet tekintetében, a szürke sávot nézzük, akkor látjuk, hogy a pénzügyi, közigazgatási szektorban fele olyan reprezentáltak, és ugyanezt látjuk a szolgáltató szektorban. A negyedik kérdés, amit szinte tabu kérdésként használnak, ezek a magyar-roma közösségek, amelyeket lényegében a kisebbségi magyar közösségek sem fogadnak be, sőt, ugye egyre nagyobb problémát jelent Kelet-Szlovákiában, a Maros megyében és a Székelyföldnek a déli részén, tehát Bodzafordulótól az erdővidékig, hogy a magyar intézményrendszert ezek a romák, roma gyerekek foglalják el. Háromszék megyében ma az 1-4 osztályba beiratott gyerekek 17%-a roma származású. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb demográfiai kihívása a kisebbségi magyar közösségeknek. Az adatok magukért beszélnek. Ha érdekel valaki, hogy honnan tudjuk ezeket az adatokat, akkor külön ezt elmondom. Az ötödik nagyon fontos probléma, ez a többes kötődéssel rendelkezők növekvők aránya. Ugye egyrészt a vegyes házasságokból adódik. A vegyes házasságok azt jelentik, hogy Szlovákiában a szlovákiai magyarok közel 20%-a él vegyes házasságban, Szerbiában 28, Romániában egy olyan 13%. A vegyes házasságból született gyerekek kétharmada a többségi, a tituláris nemzet tagja lesz, tehát azt lehet mondani, hogy azok a magyar nők már nem magyar gyereket szülnek. És itt láttuk ezeket a színes etnikai térképeket, ezek álságos térképek, ahol 50% körül van a magyar vegyes házasságok aránya, ott nem beszélhetünk azokban a megyékben magyar kisebbségi közösségekről, tehát Arad, Temes, Máramaros megye, ezek, hogy finoman fejezzem ki magam, demográfiailag megrodjantak. És ezek között a közösségek között is jelentős különbségek alakultak ki. Azt kell mondanunk, hogy külön kell kezelnünk a diaszpóra közösségeket, az ausztriai, nyugat-európai Egyesült Államok belieket, külön kell kezelni az ausztriai magyarságot, ahol magyar származású osztrákoknak tekintik magukat, és a lojalitásnak egy másik foka a szlovéniai, horvátországi magyarság, ahol az identitás gyakorlatilag egy regionális etnikai közösséghez kötődik, és léteznek a nemzeti közösségek, amelyek úgymond kisebbségi rétegzett társadalmak. És végezetül a hatodik legfontosabb folyamat, hogy létrejött egy közös magyar médiatér, és 1989 vagy 90-től kezdve lényegében az újabb és újabb generációk egy magyar médiatérben szocializálódnak. És ez mindenféle politikai integrációnál nagyobb erővel van erre a térre. Lényegében a külhoni magyarok jóval informáltak Magyarország ügyeiben, épp a médiafogyasztás miatt, mint a saját világok ügyeiben, és itt a politikai közösség megnyitása előtt, ami egy fordulatnak gondolok, ezelőtt lejátszódott ez a média integráció. Végezetül, itt még látom, hogy van 3 percem. Nagyon fontosnak látom azt kiemelni, hogy megváltozott a kisebbségi elitek szerepe. Ez rengeteg dologra magyarázatot ad. 1990-es évek közepéig lényegében a kulturális elit képviselte a kisebbségi magyar érdekeket. A kormánykoalíciós részvétel révén lényegében megjelentek a magyar gazdasági regionális érdekcsoportok. Ezek, mit tudom én, Szlovákiában egy ilyen, majd ez szétbomlott, Romániában 5 ilyen gazdasági érdekcsoport határozta meg a folyamatokat, és ezek a gazdasági érdekcsoportok lényegében a kisebbségi kérdés megoldását egy hivatalos jogi interetnikus alkunak tekintették, ami azzal járt, hogy lényegében a civil társadalmi szerveződések, vagy a kisebbségi társadalom szerveződése nagy mértékben leértékelődött. Ugyanakkor megjelenik a kisebbségi politikusnak egy új típusa, amelynek a legitimitása lényegében a forrásszerzés. A legitimitása lényegében az, hogy a választóinak mennyi pénzt tud szerezni, és ez a fajta kisebbségi politikus típus lesz az, aki 2000 után a kisebbségi önkor vagy a különböző önkormányzati jogosítványokban egy új elitet hoznak létre, tehát napjainkban azt mondhatjuk, hogy a kisebbségi elitek regionalizálódnak, és ezek az elitek fogják meghatározni a kisebbségi társadalom sorsát, ami ezekből az alrendszerekből áll össze, és a jövő kulcsa az, hogy ezek az alrendszerek vagy mezők a saját logikájuk szerint működnek, vagy pedig politikai logikák szerint működnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.